Kedves testvérek, azt ígértem legutóbb, hogy ezen a vasárnapon Máté evangéliumáról fogok szólni, és meg is teszem ezt, de előtte egy kis földrajzot, meg történelmet is tanulunk annak érdekében, hogy ebbe a millióbe belehelyezve jobban értsük Máté evangélista sajátosságait. Néhány igét olvasok először, hogy belehelyezkedjünk abba a világba. A Cselekedetek könyve 11. fejezetében ezt olvassuk: a tanítványokat pedig Antiókiába nevezték először keresztényeknek. Ez egy nagyon jelentős kilométerkő a kereszténység történelmében. Antiókia városában keresztényeknek nevezték. Ez a számítások szerint körülbelül Krisztus után 40-41-ben volt. Tehát eltelt 10 esztendő, és egy 10 esztendő alatt hogy nevezték a Jézus tanítványait? Nem keresztényeknek. Bizonyára tanítványoknak, mint ahogy Jézusnál, és éppen a Máté evangéliumában ilyen kiemelt szó ez, hogy tanítvány, tegyetek tanítványokká minden népeket, és Jézus a mester, a tanító mester. Tehát úgy tűnik, hogy az első 10 esztendőben nem különült úgy el a kereszténység a zsidóságtól, hogy önálló nevet kellett volna adni. Egyébként itt is, ha jól hallgattuk, nem arról van szó, hogy ők magukat nevezték keresztényeknek, hanem a tanítványokat Antiókiában nevezték. Tehát kívülről kapták ezt a nevet, hogy Krisztiánoi. Úgy tűnik, hogy ekkor már annyira kiéleződött a különbség a zsinagóga meg a gyülekezet között, hogy kellett valami nevet találni a másféleségnek a megjelölésére. Tehát először nevezték őket Krisztiánoinak itt. Most, ha tovább gondoljuk a dolgokat, testvéreim, azt mondom, hogy legalább 20 esztendő kellett ahhoz, hogy a kereszténység a maga identitását megtalálja. Ez egy rendkívül súlyos mondat, de majd próbálom bizonyítani is igékkel, adatokkal. Nem úgy van a dolog, hogy Jézus itt volt, elment, és aztán már tudták is az apostolok, hogy mit kell prédikálni, világos, egységes a dolog. Szó se volt erről, hanem 20, legalább 20 esztendő eltelt azzal, hogy kereste a keresztény, hogy kik vagyunk mi igazában. Nagyon jellemző az a bizonyos apostoli zsinat, amelyikről a Cselekedetek könyve 15. részében olvasunk. Ez az apostoli zsinat 49-ben volt, tehát most már csaknem 20 esztendő, vegyük úgy, hogy Krisztus előtt 4 körül született Jézus, aztán 30 körül fejezte be a földi szolgálatát, tehát 30-tól 49-ig az kis hián 20 esztendő. És 20 esztendő után még mindig ilyesmit olvasunk: némelyek, akik Judeából jöttek, ez is hangsúlyos, hogy Judeából, zsidó országból jöttek, Antiókiába és egyéb területekre, akik Judeából jöttek, így tanították a testvéreket: ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. 20 esztendővel a Jézus itt léte után még mindig ezt vallották, hogy ha nem metélkedtek körül, akkor nem vagytok keresztények. Tehát testvéreim, az a helyzet, hogy legalább 20 esztendeig folytak a viták, néha szeretetlenül, néha talán megértéssel, folytak a viták, hogy mi az, hogy krisztiánoi, kik ezek a krisztiánoi. És a továbbiakban azt kell mondani, hogy a kereszténység, úgy, ahogy nagyjából ma itt ezt megéljük, a kereszténység nem Jeruzsálemben született, hanem Antiókiában. Antiókiába született, ahova olvassuk a Cselekedetek könyvében, volt egy bizonyos Heródes Agrippa nevű király, a kommentárok úgy nevezik, hogy egy playboy, aki először Rómában élt, nőtt fel, Caligula diáktársa volt, és szerencselovag és nagy kártyás adósság csinál. Na ez volt az a bizonyos Heródes, aki a zsidóknak a királya volt ebben az időben, és ez a Heródes, ez két színű játékot játszott. Róma felé ő volt a hű vazallus, aki abszolút módon teljesíti a császárnak a gondolatát is. A zsidók felé viszont meg akarta játszani a jó zsidót. A 12. fejezetben ezt olvassuk. Abban az időben Heródes király, tehát Heródes Agrippa, annak a Jézus születésekori Heródesnek az unokája, Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Tehát a második vértanú, István vértanú, utána itt van a második, és elfogadta Pétert is. Ez azért nevezetes, mondom, mert a farizeusoknak engedett Heródes, amikor elkezdett kegyetlenkedni a keresztényekkel. A farizeusok szimatolták azt, hogy ez a mozgalom, ez nekünk veszélyes. Még nem szakadt el a zsidóságtól a kereszténység, látjuk, még körülmetélkedtek, szombatot ünnepeltek, kóser ételszabályokat megtartották, tehát bennmaradtak, és mégis érezték a farizeusok, hogy itt valami feszültség van, és Heródes a farizeusoknak akart, őnáluk akart jó pontokat szerezni, és azért elkezdte üldözni a kereszténységet. Egyébként a távoliakra nézve, Krisztus után 70-ben lerombolták Jeruzsálemet, szétszóródott a zsidóság, és onnan kezdve a farizeusok kormányozták a zsidó népet. Nem volt király, nem volt főpap. A zsinagógákban a farizeusok tartották együtt a népet, az öntudatot tartották, a szabályokat követelték. Tehát a farizeusok voltak igazába a keresztényeknek a vetélytársai, vagy fordítva. És ez például a Máté evangéliumában megmutatkozik, a 23. fejezetben van egy félelmetes sorozat, jaj nektek, ti farizeusok, jaj nektek, nektek. 8-szor hangzik ez, hogy jaj nektek. Ezt a sokszoros jajt egy kicsit onnan is meg lehet érteni, hogy nem csak Jézus földi itt léte idejében voltak a farizeusok riválisok, vagy pedig másként gondolkozók, hanem amikor szétszóródott a zsidóság, és a farizeusok készségvesetten tartották együtt a népet, akkor még inkább kiéleződött a farizeusok és a tanítványok között a különbség, és ezért történhetett az, hogy Antiókiában már nyílt törésre került a dolog, és ezt a nyílt törést jelzi ez a megnevezés, hogy Krisztiánoi. Ez nagyon érdekes, hogy nem Jézus népe, hanem ez, hogy Krisztus, ez már egy főnév, szóval egy személyes név volt, Krisztusi, a Krisztus követők, Krisztus népe. Csináltam egy kis vázlatot, ami azt gondolom, hogy segíti a testvéreket a történelmi eligazodásban, nem tudom hátulról mennyire lehet látni. Ez azért fontos, mert ebből nagyon sok mindent megértünk. Ez a vastag kék óra, ez a földközi tenger. Ugye látjuk, földközi tenger. Itt van Izrael földje, itt van Szíria, itt van Törökországban, itt van Egyiptom. Tehát ez volt Izrael földje, Jeruzsálem a főváros. Most amikor üldözni kezdték őket, akkor fölmenekültek Antiókiába. Tehát Antiókia a kereszténységnek, ennek a teljes kereszténységnek, amit mi vallunk, a bölcsője, Antiókia. Na most ez a legizgalmasabb, amit ezek után rajzoltam ide, ha ott hátul is látják. Innen két ívben kanyarodik két vonal, a piros vonal elindul nyugat felé, de itt van a nyugati világ, Róma, Hispánia, Spanyolország, a másik pedig visszakanyarodik és a zsidóság körében működik. Antiókiában a kereszténység ketté vált úgy, hogy az egyik irányzat ráállt a pogány misszióra. A másik irányzat továbbra is vallotta, hogy körül kell metélkedni, a zsidó vallást meg kell tartani. Na most ide írtam azt is, hogy a négy evangélium hol, hogyan született. A Márk evangéliuma még Jeruzsálem környékén született, Krisztus után 70-ben, még a nagy összeomlás előtt, tehát Márk evangéliuma. A Máté evangéliuma Antiókia közelében valahol, vagy benne a városban. Aztán megindult a pogány misszió, és Lukács evangéliuma már a pogány misszióra tekinti, és János evangélista is. Ez is megérdemli a töprengésünket, hogy Jézusnak az eltávozása után 40 esztendeig nem volt Biblia az első gyülekezetek kezében. Hogy terjedt a kereszténység? Nem volt Biblia, 40 esztendeig. És ez alatt a 40 esztendő alatt kristályosodott ki a kereszténység, és ami írásban most már itt olvasható, az ez alatt a 40 esztendő alatt kristályosodott ki. Tehát ide írtam, Márk Jeruzsálem környékén keletkezett 70-ben. Ezek persze nagy számok, de többé-kevésbé pontosnak mondható számok. Máté evangéliuma Antiókiában a zsidó keresztjén és a pogány keresztjén feszültségnek a világában született. Lukács már keveset tud, beszél arról, hogy a zsidókkal milyen problémák vannak. Lukács már előre tekint a pogány misszióra, és nem is beszélve Jánosról, aki már a pogány filozófiai világba emeli föl az evangéliumot, és a pogány filozófiának, a gnosztikus filozófiának a terminusaival fogalmazza meg az evangéliumot. Még egy vakmerő megkülönböztetés, nevezetesen ezt a piros vonalat, ami elindul nyugat felé, ezt a Szentlélek jellemzi. Ezt a fekete vonalat, amelyik továbbra is a zsidók között mozog, ezt a betű jellemzi. Hogy ez mennyire így van, csak két igét olvassunk, csak hát el kell gondolkozni ezeken az igéken. Nem véletlen az, hogy Máté hogyan fejezi be az evangéliumát a missziói parancsal. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon. A Máténak az evangéliumi hitallása az, hogy Jézus az új Mózes, aki a mózesi törvényeknél sokkal magasabb rendű törvény, de törvényt hozott, nem tagadta meg a törvényt. Itt van az óriási különbség a Pál teológiája meg a Máté teológiája között. Pál azt mondja, hogy befejeződött a törvény korszaka. Megvolt a jelentősége, amikor kiskorúak voltunk, a törvény által nevelgetett Isten minket, de mióta eljött Krisztus, azóta a törvénynek nincsen üdvösségre tartozó hatalma. Krisztusban a törvény feloldódott, leszámítva az, hogy a törvény betöltése a szeretet. De nagyon érdekes, a korintusi levélben Pál ugyanígy summáz, ahogy az imént hallottuk, hogy Máté hogy summázza. Tegyetek tanítványokká, amit én rendeltem, azt csinálni kell. Ez az üdvösségnek az útja. Pál pedig egy helyen, amikor summázza azt, hogy evangélium, az 1 Korintus 15-ben azt mondja, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. Tehát kifejezetten mondja, hogy amit én most itt mondok nektek, az egy summázás, summázás az evangéliumról. Eszetekbe juttatom az evangéliumot, amelyet hirdettem néktek, amelyet át is vettetek, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem néktek. És most jön, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én is kaptam, itt a hagyományról van szó, azt mondja Pál, én kaptam, és mondom tovább nektek ezt a szent hagyományt, hogy tudnéni? Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Tehát figyeljük meg a különbséget. Máté szerint tanítás, amit csinálni kell. Pál szerint halál, feltámadás, szinte-szinte misztérium, vallás csinál a kereszténységből, és ez az ő útja. Tehát még egyszer mutatom a testvéreknek, hogy bevésjük az emlékezetünkbe, így indult el a kereszténység, hogy Antiókiában feszült és robbant szinte ketté. Itt volt az apostoloknak a leginkább feszültséges helyzete. Tudnék, még annyit el kell mondani Antiókiáról, hogy ez a harmadik legnagyobb város volt az ókorban. Róma az első, aztán Alexandria, és Antiókia a legnagyobb város volt. 500 ezer lakosa volt akkor, és abból körülbelül 50 ezer zsidó volt. Most tessék elgondolni, hogy 50 ezer zsidó különféle zsinagógákban van, és a zsinagógákban nem csak a zsidók jártak, hanem voltak érdeklődők, Isten kereső emberek, prozelitáknak nevezték őket. Tehát a zsinagógáknak kisugárzása volt, és gondoljuk el, hogy ott a kisugárzó hatások közepette megjelenik egy társaság, amelyik azt mondja, hogy az üdvösség útjához nem tartozik, nem szükséges mindaz, amit itt a zsinagógákban tanítanak. Na csak ezt el kellett mondani azért, hogy ezt a szellemi légkört, feszültségeket értsük, ami aztán elvezett Máté evangelistához. Tehát még egyszer a legfontosabb dolgokat, 20 esztendő kellett, amíg igazából nem is tisztázódott az identitás, csak kiderült, hogy feszültség van. Egyiket vallotta, másikat vallotta, nem dőlt el, hogy melyik az igazi kereszténység. Az apostoli zsinat kompromisszumokkal oldódott meg, egy hamis kompromisszummal, azzal, hogy jó van Pál, téged megáldott az Isten a pogányok között, te menj a pogányok közé, és hirdesd a törvénytől szabad evangéliumot, mi pedig többiek a törvény körén belül maradunk, és hirdetjük a mózesi törvényt. Tehát a munka területet akarták ketté osztani, ez volt a kompromisszum, de hát ez egy hamis kompromisszum volt, mert amikor Pál a missziói útjain járt, mindig a zsinagógába ment először. Athénben, Korintusban. Tehát a zsinagógába ment, és ahogy a régi Biblia mondja, vetekedett ott a tudósokkal, a rabbikkal, vetekedett, bizonygatta, hogy az a názáreti Jézus, az Isten fia, az a messiás. És nagyon valószínű, sőt biztosra vehető, hogy a pogányok részéről jött visszhang az ő tanítására. A zsidók megdühödtek, és a Cselekedetek könyvében nyílt törésekről olvasunk, ahol egyszerűen kiakolbólították Pál apostolt a zsinagógából, mert olyasmit tanított, amit nem fogadtak el. Tehát mondom, Alexandria volt az a hely, ahol a keresztjének leginkább ütköztek a zsidókkal, és ahol szinte rá kényszerült a kereszténység arra, hogy megfogalmazza a maga identitását. Ezt a kettősséget még egyszer akarnám mondani, hogy elindult a kereszténység egyfelől a lélek útján, a szent lélek útján, és most gondoljunk Pál apostolnak a leveleit, a levelezésére, Korintus, karizmatikusok, csodák, és a gyülekezeteknek ez az extatikus életmódja, És a másik oldalon pedig a törvénynek az útja, amelyik nem egyszerűen a mózesi törvénynek a megtartását célozta, a legfontosabb igék közé tartozik a Máté evangéliumában ez, hogy ha nem több a ti igazságotok a farizeusoknál, nem mentek be az Isten országába. De ha több, akkor bementek. Tehát Máté szerint az Isten országába való bemenetel az egy jó út, amin a farizeusok is járnak, de ők nem csinálják, keveset csinálnak, hűtlenek. Többet kell az ő teljesítményeiknél teljesíteni, és akkor üdvözültök. Na ezek után nézzük most már közelebbről is a Máté evangéliumát. Itt még egyszer azért egy másik helyre is lapozni kell, a Lukács evangéliumának az elejére, mert nagyon tanulságos az a néhány mondat, amit itt olvasunk. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítanak bennünket a körünkben beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam neked mindazokat, nagyra becsült Teofilus, amiket írjak azokról a dolgokról, amelyekről már értesültél, hogy megtudd a kétségtelen valóságot. Ez elegáns görög körmondat, ahogy mondják a nyelvtan tudósai, a görög époszokat vagy életrajzokat szokták egy ilyen elegáns ajánló mondattal, egy nagy bonyolult körmondattal leírni. Tehát Lukács azt mondja, hogy utána néztem, ebből kiderül az, hogy ő nem szemtanú. Lukács nem volt ott Jézus történeténél, hanem ő utána nézett és kereste. Na most ugyanezt kell elmondani Máté evangelistáról is, itt sokaknak talán az érzését sérti ez a megállapítás, ami teljesen egyértelmű a bibliatudományban, hogy valaki írt egy evangéliumot, és később oda tették elé ezt, hogy Máté evangéliuma. De az biztos, hogy ez az evangélista, ez nem volt szemtanú, hanem ez is pontosan gyűjtögette az anyagot, és abból írta az evangéliumát. Három forrásból gyűjtögette az anyagot Máté, legalább három forrásból, bár ez a három átfog minden. Amikor Máté írta, akkor a Márk már megvolt, és ő ismerte. Ezt teljesen egyértelműen ki lehet mutatni, hiszen szinte szó szerint az egész Márk evangéliuma benne van a Mátéban. Szó szerint benne van az egész, és hát azon kívül még sok, ugye Márk 16 fejezet, Máté 28. Tehát a Máténak az első forrása volt a Márk. A Márknak az elrendezését nagyjából elfogadja Máté, és aztán bővíti. A Máténak a második forrása valami, amit szinte-szinte tapintani lehet, de mégse egészen pontosan, egy bizonyos forrás, a német teológusok egyszerűen egy Q betűvel jelölik, Quelle, amely forrás igazában Jézusnak a mondásai gyűjtötte össze. Ha valaki olvasta a Tamás evangéliumát, akkor ízelítőt kaphat abból, hogy milyen lehetett az a bizonyos Quelle, amelyik főként Jézusnak a mondásait gyűjtötte össze. Tehát Máténak már két forrása volt, Márk inkább a történeteket, csodákat adta, és a Quelle, ez a forrás, ez a logion gyűjtemény, Jézus mondásainak a gyűjteménye, ezt szerkesztette össze, és azon kívül voltak néki egyéb forrásai is, mint ahogy Lukács is alapvetően Márkra támaszkodik, de és a logionra ugyanúgy, és Lukácsnak egészen másfajta forrásai voltak még ezen a kettőn kívül. Na most itt kellene aztán tényleg odaadóan, figyelmesen szinte egy szellemi nagyítóval nézni a Márk evangéliumát, tudnék, az jellemzi a Márk, illetve a Máté evangéliumát, az jellemzi, hogy egyfelől meglepő hűséggel kezeli az, a hagyományokat, amelyeket akár már írásban, de akár élőszóban kapott, meglepő hűséggel kezeli, és ugyanakkor meglepő szabadsággal kezeli. Ez azért érdekes, mert szinte-szinte összeférhetetlenek a dolgok. Megint csak a igékből olvasok valamit. Máté 10-re lapozok például. Máté 10-ben ezt olvassuk. Elküldi a tanítványokat Jézus, és azt mondja, bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, már eljön az ember fia. Akkor már 80 volt, Krisztus után 80, és ő ezt vette, mint egy drága gyöngyszemet a Jézus örökségéből, és változatlanul beírta. Jó lett ez? Ez azóta kiderült, hogy ez nem így van. Na de itt van, mondom, a Máténak a hűsége, hogy azt a, azokat a gyöngyszemeket, amiket kapott, azokat ő változatlanul betette, akkor is, ha ellentmondásnak tűnt, vagy pedig már túlhaladottnak tűnt. Végig se járjátok, és jön az embernek fia. De ugyanebben a fejezetben van, ami nagyon érdekesen kezdődik, azt mondja, pogányokhoz vezető útra ne menjetek, samaritánusok városába se menjetek. Tehát Jézus hallatlanul beszűkíti a missziót, tehát még csak a samaritánusok közé se, hanem Galilea és lent Judea, ott végezzétek a missziót. Na de ehhez hogy fér az, amit ugyanebben olvasunk lejjebb? Azt mondja, megkorbácsolnak zsinagógákba, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak. Hát tessék mondani, hogy hány király volt itt Galileában és Judeában, és hány helytartó volt? Egy se. Ez már a 80 körüli állapot, amikor írta az evangéliumot. És itt van valami, amit borzasztó nehéz, bár nem tudom, nehéz, nekem rendkívül könnyű, nehéz tudomásul venni, hogy Máté egyfelől ilyen eredeti gyöngyszemekkel dolgozott, de amit ő mond, az nem történelemkönyv, még csak nem is Jézus életrajz, ő prédikál a Krisztus után 80-ban élő gyülekezet tagjainak. Tehát Krisztus után 80-ban már bőségesen megvalósult ez, hogy helytartók elé, igenis, meg királyok elé vitték a keresztény misszionárusokat, Pál apostol már halott ekkor. Tehát 80-ban már írhatja ezt, hogy helytartók és királyok elé visznek, mert ez már akkor megtörtént. Most a Biblia tanulmányozásnak egyik feladata az, hogy megértsük, hogy Krisztus után 80 körül mi volt a problémája a gyülekezeteknek, amivel foglalkozott a Máté evangélista. Szeretném, ha nem gondolkoznának ilyen primitív kategóriákban a testvéreim, hogy vagy Jézus, vagy nem Jézus. Tudnék, az első gyülekezetekben a prófétaság egy rendkívül fontos szolgálat volt, a Szentlélekkel teljes próféták szóltak, és azok vették maguknak a bátorságot, azt mondták, hogy ezt mondja az Úr. És akkor mondottak valamit, aminek egyenlő értéke volt, mintha a názáreti Jézus mondta volna. A Biblia olvasók ezt veszik nehezen tudomásul, hogy egy olyan különös világ volt az, amelyikben mondották ezt a szép imádságot, hogy Maranatha, egy kettős jelentésű imádság, vagy azt jelenti, hogy jövel Urunk Jézus, vagy pedig, hogy eljött az Úr. Tehát ez a Maranatha, ez azt jelentette, hogy ők a Jézussal való közösséget élték meg, és akkor, amikor egy próféta mondott egy mondatot, akkor abban ő felhatalmazva érezte magát, és joggal szerintem felhatalmazva érezte magát arra, hogy azt mondja, ezt mondja az Úr. Azt mondják erre a testvérek, hogy tehát akkor minden el van közösítve, semmi se biztos a Bibliában. Hát igen, semmi se biztos. Ez a egyszerű, hogy úgy mondjam, tudományos igazság. De hát engem ez egyáltalán nem zavar abban, hogy imádkozva olvasom a Bibliát, és épülök a Bibliából. Nem zavar az, hogy ilyen módon alakult a Biblia, és én igazán mondom, áhítattal nézem az Isten zsenialitását, mert bocsánat, ilyen ócska, alpári szavakat mondok az Istenre. Az Isten zsenialitását látom abban, hogy egy új mozgalom elindul, és annak van egy dinamikus ága a Szentlélek által, és van egy konzervatív ága a betűknek a tisztelete. Egy zseniális valóság, épp úgy, mint az, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az ember. A kereszténységet ebben az egységben teremtette Isten. Van benne egy dinamikuság, szent lélek, és van benne egy konzervatív ág, a tanítványok, akik Jézusnak a szavait őrzik, és az ő tanítását követik. Tehát Máté szerint az üdvösség útja a Jézus követése. Persze, hát ő is tudja azt, hogy Jézus meghalt és föltámadott, de Máténál nincs olyan hangsúly ezen, hogy meghalt és föltámadott, mint Pálnál. Máténál a hangsúly ezen van, hogy parancsolatokat adott Jézus, azt követni kell, és nem úgy, mint ahogy a farizeusok az ő parancsolataikat, hanem a több igazságosság jegyében. Máténak igazában, de hát a többieknek is három nagy problémájuk volt, csak éppen megnevezzük ezeket, hogy egy kicsit bele tudjuk élni magunkat az első, a születő kereszténységnek a vajudásaiba. Három nagy problémája volt. Az első az, hogy csak a zsidók üdvözülnek, ezt úgy értették, hogy aki üdvözülni akar, az először legyen zsidó, és majd aztán, mint zsidó, üdvözülhet. Tehát a zsidóságnak a szerepe, csak a zsidók üdvözülnek, ez egy évtizedes küzdelem volt az első keresztények világában. A második az, hogy visszajön Jézus hamarosan. Ez is óriási probléma volt, mert az első extatikus esztendőkben ez egy hatalmas motorja volt a missziónak, hogy siess, mert jön Jézus Krisztus. Visszajön Jézus Krisztus. Ez volt a második probléma, és Máténál nagyon szépen ki lehet tapintani a különböző igéket, amikben egyfelől arról van, hogy hamar visszajön, mint ahogy hallottuk ezt, hogy még körül se járjátok az országot, már jön. Na de gondoljunk később a 10 szűznek a példázatára, amelyiknek a csattanója az, hogy késlekedett a vőlegény, és ebből lett a baj. Késlekedett. És a Máté 24-ben a végidőknek a nagy vajudását, kríziseit írja le Máté. Háború lesz, nemzet nemzet ellen támad, öldöklés, vérontás, de szükségesnek találja odaírni, hogy de ez még nem a vég. De ez még nem a vég. Nem tudom, fölfogják-e a tesek, hogy viaskodik ezzel, hogy jön hamar Krisztus, de bebiztosítja szinte, hogy atyám fiai, ha késik, akkor azért ne vezítsétek el az ébrenlétet, az várakozást. És a harmadik nagy probléma volt a törvény. Tehát most már nem a zsidóságról van szó, hanem a mózesi törvényekről, hogy abból mennyit kell betartani. És itt igazából szétszakadt a kereszténység, mert volt egy kisebb rész, amelyik a betűknél maradt, és volt a dinamikusabb rész. Ez már a történelemnek az ítélete, hogy úgy mondjam, nem akarok ilyen nagy szót mondani, hogy Isten ítélete, amit legutóbb is említettem. Ez a vonal, ez a visszafele kanyarodó vonal a betűkhöz, Jézusnak a szavaihoz, ez a visszakanyarodó vonal, ez lassan jelentéktelenné lett, beolvadt vagy a zsidóságba, hogyha nagyon ragaszkodott valaki a zsidósága, vagy pedig föladta, nem kis harcok után, föladta a hitvilágát, és átment mégiscsak a Pál apostol táborába. Gondoljunk csak egy jelenetre, Péter Cornélius házában. A Biblia hallatlanul sok helyet betűt pazarol erre, hogy hogy is volt az, hogy látomást lát, és megy, és azt mondja Péter, hogy nem, én sose ettem tisztátalant, én nem megyek be egy pogánynak a házába. És Isten mondja, ne mondd te tisztátalannak azt, amit az Isten megtisztolhatott. Szóval meglepő, mert ezek azért mind számítanak, meglepő, hogy mennyi helyet biztosított a Cselekedetek könyve ennek, azért, mert egy kardinális pont volt, hogy szabad-e a hívő keresztény zsidónak bemenni a pogánynak a házába. Tehát ez volt a három nagy probléma, amivel ott Antiochiába viaskodtak, és ezekből született a Máté evangéliuma. És még befejezésül még egyszer fölvetem azt, hogy ez bánt valakit, ez a kettősség, mert engem áhítattal tölt el, mondom, engem áhítattal tölt el az, hogy a szellem vonalán és a betű vonalán indult az első kereszténység, és egymással óriási küzdelmet vívtak a szabad szellemnek az emberei, és a merev betűknek az emberei, és Isten tett pontot erre a vitára. De minden új mozgalomnak, ha itt most egy új, akár ébredési mozgalom, akár mi keletkezik ebben az országban, szerintem ez egy alapvető feszültség, amit megint esedékes lesz. Hogy tudnélik, a szellemnek a betűk nélküli szabadszárnyalása, vagy pedig a szellem szárnyalása és a betűknek a kontrollja. Mert ténylegesen a zsidó keresztények feloldódtak, felolvadtak, de meggyőződésem szerint a teljes kereszténységhez mind a mai napig hozzátartozik ez a két vonal. A szabad szellemnek a szárnyalása, és ugyanakkor Jézusnak a mondatai, tanítása, cselekedetei, gyógyításai, amiket az evangéliumban olvasunk. Nem szabad kijátszani egyiket a másik ellen, de látni kell, hogy ez két különböző dolog, és ez olyan, mint egy gótikus ível, és a gótikus ív akkor áll meg, hogyha a csúcsok összetalálkoznak valahol fönn. Hát a kereszténységben is így van, hogy a szellemnek a szabadsága és a Jézus betűinek a fegyelmező kontrollja együttvéve adja az evangéliumot, és együttvéve adja a kereszténységet.